Sziasztok! Politikai podcastünk harmadik epizódját halljátok Zurik Ákossal, Kárpáti Andrással és velem, Zsigó Dáviddal. A hazánkat érintő politikai témákat vizsgáljuk meg eltérő nézőpontokból. Tanulni szeretnénk egymástól, és új gondolatokat, felismeréseket felfedezni együtt veletek hallgatókkal. Ezt az adást 2024. július 19-én este vesszük fel, 6 nappal a Donald Trump elleni merénylet kísérlet után. A nagy témánk a populista jobb és populista bal politikák összehasonlítása lesz, előtte szót ejtünk az amerikai elnökválasztás alakulásáról és a patrióták pártcsoport helyzetéről az EP-ben. Kezdjük az Egyesült Államokkal. Három eseményünk is van. Donald Trumpot meglőtték, a golyó pár centire volt a halálos találattól, mi pedig ugyanennyire egy 2001-911-hez hasonló történelmi esemény bekövetkeztétől. Engem sokkolt a hír, de szemben a tornyok ledőlésével ennek az eseménynek a hatása csak órák alatt teljesedett ki bennem, ahogy az érkező információk lassan összeálltak. Trump véres arcát és a felemelt öklét mutató fotója bejárta az egész világot, előnye azóta tovább nőtt a bizonytalanok körében, és mindkét jelölt stratégiáját átírta az esemény, Biden kampányvideóját levették, a tegnap este tartott beszédében Donald Trump pedig egy érzékenyebb perszónáját öltötte magára. Eközben alelnök jelöltjének J.D. Vance, Ohio-i szenátor tette meg, akinek önéletrajzi könyvéből, melyben a rozsdaövezeti szegény család gyermekének felemelkedését írja meg, hollywoodi megaprodukció készült 2016-ban. Eközben Bident egyre többen kérik meg, szólítják fel, hogy lépjen vissza, amit egyre valószínűbb, hogy meg is fog tenni. Ti mit olvastok ki ezekből az eseményekből, milyen irányt vesz most a Trump kampány, és hogyan változnak az esélyei, ha Biden visszalép?
Nekem a Trump elleni merénylettel kapcsolatban a legérdekesebb az a baloldali reakciók voltak. Most itt a baloldalit azt nem úgy értem, mint ahogy magamra értem, hanem az amerikai baloldal, tehát a Trump ellenes.
Trump,
ez csak egy BB gun volt?
Nem, arra gondolok, hogy azon poénkodtak, hogy mekkora hülye volt ez a csávó, hogy nem találta el. És ez szerintem rendkívül rémisztő. Szerintem azok az emberek, akik így próbálják ezt a dolgot tematizálni, azok nem mérik fel a politikai erőszaknak a kockázatát. Nem mérik fel azt, hogy amennyiben végül politikai erőszakra kerül a sor, akkor szemben áll két oldal egymással, az egyik, akinek ez egy abszolút egy ilyen kulturálisan beágyazott dolog, a fegyverekkel való bánás, a lövöldözés, az, hogy eljátsszuk azt, hogy milíciát alapítunk, és egy olyan oldal, akinek a Twitter biójának a 95%-a az a neurodivergens kvalitásainak a felsorolása. És ennek nem lesz jó vége. Én, amikor Magyarországon volt szó politikai erőszakról, én abszolút az elítélés pártján voltam. Tehát, hogy senkivel szemben nem megengedhető, az én véleményem szerint, illetve úgy mondanám inkább, hogy az én álláspontom szerint a politikai erőszak, mert pontosan tudom azt, hogy amennyiben ezt a Pandora szelencét kinyitjuk, annak az első áldozatai valószínűleg mi leszünk.
Tudjuk, hogy ez politikai erőszak volt? Csak arra gondolok, hogy a Ronald Reagan elleni merénylet kísérlet főhajtó ereje az egy Jodie Fosternek írt szerelmes üzenet volt, nem pedig egy politikai. Tehát a merénylő Jodie Foster iránt érzett szerelmétből hajtva végzett el merénylet kísérletet, hogy felhívja magára a szerelme figyelmét.
Ez ettől még politikai erőszak. Ez politikai erőszak.
Ezzel abszolút egyetértek. Én nem mennék bele abba, hogy azt latolgassuk, hogy ez most egy magányos farkas volt, vagy a CIA küldte, vagy false flag volt. Szerintem nem fogunk erről soha semmi ténykérdést megtudni, azon túl, ami már most is nyilvánvaló tény a médiában. Én plauzabilisnek tartom azt a leírását ennek a történetnek, hogy ez egy őrült volt, ez a csóka.
Ákos, merénylet? Hogy érintett
a merénylet kapcsán először is azt mondanám el, hogy több egyére dőlt meg az az állítás, hogy a jobb oldal a politikai erőszaknak az oldala. Tehát ez egész egyszerűen nem igaz. Akkor sem volt igaz, amikor ezt a...
Mármint ezt úgy érted, hogy... Bocsánat, hogy a szabadba vágok, de hogy ezt úgy érted, hogy ez nem egy kizárólagosan a jobb oldalra jellemző jelenség.
Igen. Tehát én nem csak így értem. Én úgy is értem, hogy nem igaz az az inszinuáció, ami az elmúlt években például az amerikai demokrata mainstream sajtó és a demokrata establishment oldaláról a jobboldali mozgalmakat érintette. Természetesen mindenhol vannak szélsőséges esetek és extrém jelenségek. Ez a politikai patkó bal és jobboldalán is megtalálható. De az, hogy a jobboldali politikai mozgalmak, a politikai erőszak mozgalmai lennének, az egész egyszerűen nem igaz. Annak ellenére nem igaz, hogy ezt a fősodorbeli sajtó lényegében mantraszerűen legalábbis a Trump politikai megjelenése, erőteljes politikai megjelenése óta címlapon tartja.
Itt főleg a január 6-ra gondolhatunk, ahol sok erőszakos esemény történt.
És ugye a Charlottesville-i tüntetésekre.
Ahol egy autó végighajtott.
És ezért mondtam azt, hogy én nem a politikai erőszaknak a szélső széleken való megjelenését tagadom, ami szerintem bármely politikai patkónak a szélein kialakul, az extremitás, és az extremitás Amerikában sajnos néha tevőlegességig fajult az elmúlt években és évtizedekben, és egyébként Amerikában jellemző volt, hogy időről időre, tehát hogyha történelmi távlatban ezek a kis időre voltak politikai erőszakhoz kapcsolódó esetek. De itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy a mainstream sajtó fölépítette egy narratívet, ami szerint a Trumphoz kötődő politikai mozgalmak természetükben és jellemükben ezekből a nagyon szélsőséges extremitásukból táplálkoznak. Mikor egyébként látjuk az amerikai társadalomban, hogy ez nem így történik. És ez egy dolog. A másik pedig az, hogy a politikai erőszak az megjelenik akkor, amikor a másik oldalt, az egyébként társadalom széles deciliseit, meg felét, és immár több mint felét stabilan megmozgató oldalt valamilyen démonizálással illetjük. És ez a sajtó, tehát a fősodorbeli sajtó és demokrata propagandagépezet, az lényegében a másik oldalt, az démonizálta, éveken keresztül, már lassan egy évtizede szisztematikusan démonizálta. És ebből a szisztematikus démonizálásból, lényegében Trumpnak a Hitlerhez való hasonlítása, ez egy napi rutin volt a legfontosabb a baloldali és úgymond centrista médiumokban.
Az Eminem számot írt róla.
Igaz.
Vagy mi a
szám? Nem tudom, mi a
Trump
címe.
Trump ellen írt számot,
de az volt a szöveg, hogy you're basically Adolf Hitler.
Igen. És szomorú, hogy Eminem 20-25 évvel ezelőtt a háború ellen írt számot, most Donald Trump ellen írt számot, de úgy tűnik, hogy a politikai erőszakot mégsem Donald Trump hozza el, hanem a Donald Trump ellen felhergeltek, hozzák el. Ezt én sem tudom megállapítani azt, hogy ez pontosan milyen módon zajlott le ez a merénylet. Egy elszigetelt, egy őrült támadó, egy magányos támadó, egy szervezett támadó. Én ezzel kapcsolatban nem szeretnék nyilatkozni, ezt nem tudom megítélni. Lényegében napi szinten jelentek meg tartalmak így-úgy spinnelve a történetet, amik aztán fél-egy nappal később megcáfolódtak, vagy árnyalódtak. Nagyon nehéz a tiszta tartalmat megtalálni, meg a tiszta narratívet megtalálni, így közvetlenül egy ilyen elképesztő érzelmi energiát és elképesztő felbojdulást okozó esemény mellett. De ami biztos, az az, hogy az amerikai médiának az a démonizáló narratívája, az bizonyosan hatást gyakorol a társadalom lelkére, és ez összefüggésben lehet azzal, hogy ilyen jelenségek kialakulnak. A másik, ami nagyon fontos, hogy itt azért biztonságtechnikai, meg titkosszolgálati működésnek olyan egészen elképesztő hibáit és kudarcait láthattuk ebben a történetben. És én itt nem szeretek itt sem szeretnék okokat és motivációkat elemezni, de egészen megdöbbentő, ahogyan látjuk ezeknek a titkosszolgálati vezetőknek a nyilatkozatait a támadás után, hogy beszélnek arról, hogy azért nem biztosítottak ki egy épületet, mert valamennyire lejtett a háztető. Vagy az, hogy most már lényegében lejött a forgatókönyv annak a délutának titkosszolgálati szempontból, és ott megjelenik az, hogy észlelték ezt az embert, aki a merénylő volt a háztetején egy órával korábban. Tehát, hogy itt én nem tudom azt, hogy itt hibák, bűnök, vagy egész egyszerűen szerencsétlen események sorozata történt, de az megdöbbentő, hogy ezzel a kompetenciával rendelkeznek a világ legerősebb biztonsági szolgálatai, akik a volt és talán következő elnöknek a biztonságáért feleltek volna.
Nekem még lenni kérdésem hozzád, Ákos, hogy azért te nagyon markánsan visszautasítottad azt, hogy a jobb oldal generálna a politikai erőszakot, és a te állításod ezzel kapcsolatban az, hogy hát a média démonizálja Trumpot, és ezzel hergeli fel a lakosságot ellenük. De hát azért a kapitóliumi tüntetésen január 6-án mégiscsak azt skandálta a tömeg, hogy akasszák fel az alelnököt.
De én azt mondtam, hogy a politikai erőszak az a szélsőségekből fakad. Szélsőségek természetszerűleg vannak a spektrumok legszélén. Tehát hogy szerintem van szélsőséges baloldali politikai erőszak, és van szélsőséges jobboldali politikai erőszak. Ezeknek vannak különféle megnyilvánulásai. Az szerintem nem igaz, hogy az amerikai jobboldal vezetője Donald Trump azonosítható lenne ezekkel a szélsőséges, akár jobboldali politikai erőszakos megnyilvánulásokkal, és egész egyszerűen itt egy tendenciózus összemosás történt éveken keresztül ezzel kapcsolatban. Én meggyőződésem az is, hogy például a január 6-ai eseménysorozatban is Trump megnyilvánulásait azért egészen erőteljesen módosított fénytörésben közvetítette a média, és én nem szeretném rekonstruálni ezt a teljes eseménysorozatot, még Trump konkrét viselkedését szeretném egészében értékelni, de az egészen biztos, hogy egy nagyon szűrt valóságot kapunk a médián keresztül, hogy hogyan nyilatkozott, mit. Tehát, hogy konkrétan voltak neki például a békés tüntetésre, meg a békés távozásra való nyugtató jellegű felszólalása is, miután néhány órával ő lekerült a közösségi média platformokról, és azóta hogy igazából egy nagyon-nagyon ellentmondásos jogi procedúrában van ezekkel kapcsolatban. De én nem szeretném egészében értékelni még az ő viselkedését sem. Csak azt mondom, hogy itt kapunk egy nagyon-nagyon készre spinnelt narratívet, és még ezt a spin szót kell használnom a demokrata szimpátiájú mainstream amerikai sajtóból, ami legalábbis szűrt valóságelemeket, és olykor egyébként meggyőződésem szerint hamis értelmezéseket tartalmaz.
De most ugyanarról a Donald Trumpról beszélünk, aki azt mondta, hogy when the looting starts, the shooting starts, ami nagyjából magyarul körülbelül azt jelenti, hogy ha elkezdődik a fosztogatás, akkor elkezdődik a lövöldözés is, és ezt két különböző oldalról értette. Azért szerintem a Trumpot felmenteni ez alól, hogy a retorikájával olajat öntött volna az erőszaknak a tüzére, az szerintem egy nagy túlzás most.
Én nem a támpot mentettem föl az alól, hogy a retorikával olajat öntött a tűzre. De azt gondolom, és én nem is ebbe az utcába szeretnék bemenni, tehát hogy nem érzem magamat kvalifikáltnak arra, hogy rekonstruáljam itt az elmúlt 5 év társadalmi mozgalmai szempontjából.
Neked az, a fő állításod?
Az állításom, hogy Donald Trumpot egész politikai karakterében egy abszolút rosszként tünteti föl az amerikai média, meglehetősen szűrve az, hogy hogyan viselkedik akár a saját bázisával, és hogy annak ellen van egy nagyon, mondjuk azt, hogy impulzív, lobbanékony, adott esetben harsány politikai karaktere. Az, hogy
igazságtanul démonizálják, mint hogyha ezt mondanád, és Andris, te pedig azt mondod, hogy jogosan démonizálják az olyan kijelentései miatt, amit az előbb idéztél tőle. És azt hiszem, itt van az a pont, ahol nagyon nehéz igazságot kell tenni, hiszen a démonizálás egy olyan jelenség, ami nem igazán mérhető.
Én azt gondolom, hogy ő nem egy politikai szent, de nem politikai szenteket szoktunk az amerikai elnökválasztáson elemezni, és attól, hogy valaki nem politikai szent, vagy adott esetben még vannak kritizálható politikai megnyilvánulás, akkor az esetben vannak értékelések, akik szerint neki vannak a társadalomra visszás megnyilvánulásai, vagy cselekedete is. Ezt feltéve, de nem megengedve. Ez nem ok arra, hogy úgy démonizáljunk valakit, hogy olyan polgárháborús hangulat alakuljon ki az országban. És akkor, még akkor sem ok egyébként, hogyha azt gondolod, hogy ő is ugyanezt csinálja.
Én nem kívánom megvédeni a mainstream amerikai médiát, de a Trump az előző, tehát ennek a választásnak is, az előzőnek is, és az azelőttinek is azt tette meg tétnek, hogyha most vesztünk, akkor vége ennek az országnak. Akkor a demokraták, a kulturális marxisták elpusztítják Amerikát, mert gyűlölik Amerikát. Tehát szerintem egyik kutya másik ebbe a kérdésbe. Tehát én igaznak tartom azt, hogy a
mondhatni az az álláspontot, hogy mindkét fél démonizálja a másikat.
Így van. És, ebből próbál politikai tőkét kovácsolni.
Más
van.
Szóhasználattal talán az egyikre érzékenyebb a saját oldalat, és a másik oldalnak jobban kiveri a biztosítékot. És
én azt gondolom, hogy a politikai polarizáció az kétségtelen. A nagyon durva víziók különbség a lényegem, a víziók egyre növekvő inkompatibilitása az kétségtelen. De ki az, aki személyében szokta, akit személyében szoktak lényegében a legrosszabb történelmi előképekhez hasonlítani? Ki az, akit személyében szoktak a gonoszságnak és a romlottságnak azzal az elegyével megvádolni, amit igazából nem ért túl ez a nemzet? Mert nyilvánvalóan, hogy a republikánusok is megfogalmaznak egy olyan víziót, amelyben veszélyben vannak bizonyos alapértékek. De a demokraták meg egy olyan víziót fogalmaznak meg, amiben igazából lényegében a emberség van veszélyben.
Itt a klasszikus szembenállítás az általában a fasiszta-kommunista szembenállítás, demokrata lefasisztázza a jobboldalit, vagy republikánust, jobboldali republikánus lekommunistázza a demokratát. Itt talán abban van egy retorikai előnye, hogy a fasizmushoz, illetve a fasiszta Európához kötődik egy Hitler, és a kommunizmushoz sokkal kevésbé kötődik egy konkrét szlogen, egy konkrét céltábla arc. Nem mondhatjuk azt, hogy Sztálin, vagy azt, hogy Lenin, hanem ott valahogy összemosodik, hogy ezek a démonizáló jegyek elősebben céltáblát helyezhet a populista jobb oldalra, mint a populista bal oldalra. Erről mit gondoltok?
Én azt gondolom, hogy a Twitternek a bugyrain kívül én nem láttam olyan inszinuációt a bal oldalra, ha Sztálinhoz hasonlítják. Viszont nagyon sokat akár a formális sajtóban és politikusoknál is, ahol Donald Trumpot Hitler.
Csak ez nem vérmérséklet, hanem politikai tőke kovácsolásra a várható értéke, hogy nem vált ki zsigeri felháborodást, ha valakit Sztálinhoz hasonlítanak.
De nem is hasonlítanak.
Pont ezért nem hasonlítanak, hiszen nincsen várható eredmény, nincsen várható siker ebből.
Tehát implicit sem, de bocsánat, tehát hogy lehet ezt én politikai várható értékeken értelmezni, de hogy implicit sem vádolják meg a jobboldaliak, mindenféle nemzethalállal lehet, hogy megvádolják, de nem vádolják meg a jobboldaliak, a baloldaliakat azzal, hogy embereknek élete lesz ilyen értelemben közvetlenül veszélyben. És amikor a baloldaliak ezt megteszik, akkor ugye azokra a népirtási tendenciákra utalnak, amihez nem hiszem, hogy tartalmában köze lenne a maga platformnak. Nem hiszem, hogy tartalmában közel lenne a nácik politikájához, nem hiszem, hogy tartalmában közel lenne az európai rossz emlékű fasizmusoknak a tartalmához. De van egy ezektől egészen eltérő politikai mozgalom, aminek vannak nyilván vitatárgyát képező, politikai vita tartalmilag is meghatározó állításai, meg programjavaslatai, talán ma még erről fogunk beszélni. De én nem hiszem, hogy ez egy produktív, gyümölcsöző dolog lenne, amikor elkezdjük egy ilyen konzisztensen Hitlerhez hasonlítani a másikat.
Én továbbra is azt gondolom, hogy ez rendkívül kölcsönös a Trump és a média között. A Trump a amerikai médiát rámutatott a kamerára, azt mondta, hogy you are fake news, the enemy of the people. Úgy, tehát ez egy teljesen kölcsönös viszony, amiből mindenki profitál. A Trump abból profitál, hogy saját magát egy áldozatnak tünteti fel, a média meg abból profitál, hogy ezt szereti nézni a nép.
Tehát az, hogy van barát ellenség meg különböztetés, ami ugyan nem feltétlenül mindig barátságos, hiszen itt egy szembeállításról beszélünk, de az, hogy van barát ellenség szembeállítása politikában, az ugyan a nácikkal kapcsolatban lévő Carl Schmitt tézise volt a politikáról, de ezt jobbról, liberális oldalról és bal oldalról is mindenféle politika tudós használja a politika mai értelmezéséhez, és ez egy természetes dolog, hogy vannak barát és ellenség szembeállítások, de a politikának szüksége is van arra, hogy kijelöljük a barátokat és az ellenségeket, de ez nem azt jelenti, hogy felrakunk olyan bélyegeket a másik oldalra, ahol lényegben népírtókkal azonosítjuk őket. Tehát az, hogy enemy, meg az, hogy Hitler, az nem ugyanaz.
Semmiképpen nem menjünk bele a tyúk vagy tojás, ki kezdte előbb a démonizálást.
Annak nincs értelme.
Annak van egy, azt hiszem mind a két oldalról van egy saját narratívája. Esetleg utána mehetünk egyébként egy nagy témának, a démonizálás és az ellenségkép formálásnak a politikatörténeti hagyományainak a felkutatásába. Most viszont menjünk tovább. Második rövid témánk az EP parlamenti tisztségeinek elosztása, ami nem zárult jól a fideszi szövetségesei számára, mivel egyetlen parlamenti vezető pozíciót sem szavazott meg, sem a patrióták, sem az AfD-t és a Mi Hazánkat tömörítő szövetségisták számára. Eközben már mutatkoznak a populista jobboldal pártjai közötti törésvonalak az orosz-ukrán háború kérdésében, míg a magyar miniszterelnök minden fegyverszállítását ellenzi, a patrióták legnagyobb tagságát adó francia RM vezetője, Jordan Bardella, ugyan leszavazta az Ukrajnát támogató legújabb EP javaslatot, rövid hatótávú fegyverek szállítását támogatja. Az látható, hogy a kormányzó koalíció nem díjazza sem Orbán rapid kremlini kiruccanását, ahogy a patrióták megalakulását sem. Én úgy látom, hogy a néppárttól jobbra lévő pártok töredezettsége komoly akadályt állít a sikeressé válásuk elé, akár legyen szó az Ukrajnának szóló támogatásról, akár az USA és az EU viszonyáról, akár az EU központi külpolitikájának alakításáról. Kérdésem az, hogy szerintetek milyen lehetősége van a néppárttól jobbra lévő pártoknak a következő évtizedekben az érvényesülésre, ha belülről megosztottak, kívülről pedig karanténba kerülnek?
Oké. Azt gondolom, hogy valóban van a néppártról jobbra lévő politikai tömörülések. Tehát ugye elsősorban a patriótákról beszélünk ma már, meg az ECR-ről. De ennek a két nagy politikai tömörülésnek tényleg vannak bizonyos eltérő álláspontjai, hogy elsősorban a nyugati szövetségi rendszer háborúhoz való viszonyán állnak, és attól függenek. Meg nyilván vannak még egyéb eltérések, és nyilván van az egy sokszínű közösség az adott nemzetek jobboldali, ahogyan ugye itt ebben a podcastban szoktuk használni, igazi jobboldali pártjai azért tudnak, ugye nyilván nemzeti érdektől függően, hiszen ezek nemzeti érdeken, meg nemzeti érdek értelmezéseken alapuló politikai mozgalmak a saját nemzetállamaikban, és nyilván vannak eltérő elképzeléseik. Tehát a sokszínűségben akár erő is lehet, és szerintem a patrióták azok nem egy olyan platformot akarnak kácsolni, mert mindenki mindenről ugyanazt gondolja, hiszen ezek ugye a nemzetek Európáját akarják valósággá tenni, ezek a pártok. Ami biztos, hogy tényleg itt van egy nagyon fontos kategória felosztás, és ez a háborúhoz való viszony, meg a nyugati szövetségi rendszer szerepéhez való viszony függvénye. Én azt gondolom, erről egyébként az előző podcast adásban is beszéltünk röviden, hogy az ő hosszú távú együttműködési lehetőségük az ukrán-orosz válság, az Oroszország-Ukrajna.
Ez nekem is eszembe jutott, ugyan, miközben erre gondolt. Nincs itt az ukrán-orosz válságon túlmutató törésvonalaknak a nehezen kivasalhatósága. Itt van egy erősödő jobboldali politikai erő, ami növekszik, és ezzel együtt a belső egymással való díleknek a meghozatalának a konfliktusosságával, ami valószínűleg igaz minden más politikai frakció alakítására is, mégis minthogyha az a lendület fékeződne is.
Jelen pillanatban vannak bizonyos praktikus korlátai a teljes integrációnak. Ezért van két pártszövetség. Egyébként nem gondolom, hogy ugye állandóak lennének ezek a dinamikák. Szerintem ez fog változni a jövőben. Amennyiben úgy engedi meg az ukrajnai válságnak a rendezési ideje és módja, illetve amennyiben a nyugati szövetségi rendszerekben a jobboldal összesített pozíciója olyan lesz, akkor az integráció meg tud történni. Most, hogy konkrétabban beszéljek, ugye itt nyilván az első legfontosabb kérdés az amerikai elnökválasztás, mert az amerikai elnökválasztás szerintem egy nagyon fontos iránykijelölő lesz arra is, hogy milyen ennek az igazi jobboldali platformnak a globális szerepe, a nyugati világban alkotott szerepe, meg azzal kapcsolatban is egy nagyon fontos kiinduló pont lesz, hogy hogyan és mikor fogjuk rendezni az ukrajnai válságot. Tehát, hogyha Trump nyer novemberben, akkor van egészen más dinamikák fognak beindulni, és szerintem az integrációnak nagyobb lehetősége lesz. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor és hogyan, de akkor egy nagyobb lehetőség lesz. Ugye erről beszélt a miniszterelnök néhány héttel, illetve, hogyha jól emlékszem, ezt a Magyar Nemzetben már idézett publikációjában írta, hogy ha minden jól megy, akkor év végére ugye a békéhez is közelebb kerülhetünk, meg ehhez a nagy európai jobboldali platformhoz is. De ugye ez egy forgatókönyv, és a másik forgatókönyv ugye egy esetleges demokrata győzelem esetén, meg egy esetleges elhúzódó ukrajnai válság esetén, meg egy egészen más eseménysorozat indulhat be.
Arra gondolok egészen pontosan, hogy a középjobb baloldal zöldek liberálisok koalíciójának van egy olyan helyzeti előnye, hogy ők azt tudják mondani, hogy nekünk azért kell összefognunk, mert nekünk az a projektünk, hogy ezt az Európai Uniót a sok különbségünk ellenére erősebbé, összefogottabbá, föderalizáltabbá, stb. Ez az oldal. És ezt látom helyzeti hátrányának a jobb oldal oldalának, hogy nincs egy ilyen összetartó, egy ilyen mindenen átívelő közös erő, illetve lehet, hogy erről fogunk aztán később beszélgetni, hogy van-e, és hogy mi ez.
Én itt még csak annyit mondanék így rövid replikaként, hogy ugye a magyar soros EU elnökségnek a mottoja az a Make Europe Great Again slogan. Tehát van egy vízió, van egy márka, így a magyar kormány kifejezetten sokat próbál tenni azért, hogy ez a politikai vízió és márka előrébb kerüljön. Ugye ez a márka egyébként egy erős Európában érdekelt, és egy nemzetek Európájában, egy nemzetek állami együttműködésen, közös nemzetállami érdekeken alapuló erős európai mozgásban érdekelt. Ezzel szemben meg van egy másik vízió, ami meg a föderalizáló programot vallja magáénak. Ez az egyik nagy különbség. És a másik nagy különbség, hogy ez a föderalizáló politikai nagy koalíció, fogalmazzunk úgy, amikor az EPP-ről, a Renew-ról, SND-ről és az ezek mögött álló nagy és kicsi pártokról beszélünk, akkor ezek lényegében az európai politikai, főleg nyugat-európai politikai konszenzusokat és uralmi establishmenteket tekintve, ez egy inkumbens platform. Tehát a challenger és az inkumbens küzdelméről beszélünk. Hogyha ezt európai szinten nézzük, akkor a Patrióták és az ECR az a Challenger platformoknak különböző árnyalatai. Az ECR az inkumbensekkel van a NATO országok ukrajnai szerepvállalását tekintve, egyébként másban meg a Challengerekhez van közelebb. És igazából az a kérdés, hogy ez a Challenger platform ez hogyan fog nőni a jövőben, és erre milyen lehetőségei lesznek.
Andris, osztod ezt a képet a jelenlegi politikai helyzetéről a jobb oldalnak, a néppárttól jobbra lévő jobb oldalnak, ők kihívóként egy a pozícióból fakadóan egy nehéz karantén helyzetbe kerülnek automatikusan, a belső megosztottságok pedig abból fakad, hogy kihívóként nekik egyénileg kell valahogy stratégiát találniuk.
Én azt gondolom, hogy ellenzékből, tehát a kihívónak a pozíciójából azért könnyebb itt nyomulni. Nagyon nem egyértelmű az, hogy hogyan lehet megegyezni abban, hogy legyen integráltabb Európa, és az, hogy merre tovább. Azonban azt gondolom, hogy ez a szlogán, hogy a nemzetek Európája, ez az én számomra nagyon-nagyon nem egyértelmű, hogy mit jelent. Alapszerződéseknek a felmondását? Vagy a visszavágását? Mit jelent ez? Szüntessük meg a közös agrárpolitikát? Szüntessük meg a négy szabadságnak az egységként való kezelését? Mit jelent a nemzetek Európája? Szerintem itt is könnyű amúgy démonizálni az EU-t, ahogy azt a briteknél meg is tették sokan, ugye a valódi jobboldal, a Brexit párti brit jobboldal, és amúgy szerintem sok szempontból a Brexit párti baloldal is. Nagyon könnyű ráfogni az EU-ra rengeteg problémát, például azt, hogy az ásványvizes kupakokat mennyire elrontották itt nekünk, és hogy széttolták a mi életünket. Nagyon könnyű ráfogni azt, hogy miért kell külföldről importálni paradicsomot Magyarországra. Ez szintén könnyű ráfogni mondjuk az EU-s kereskedelmi politikára. De számomra nagyon nem egyértelmű az, hogy mik azok a problémák, amiket a nemzetek Európája meg tud oldani. És nem látom emögött amúgy a tartalmat, csak ennek a szlogennek a szajkózását. És én azt gondolom, hogy azért megosztottak ezek a néppárttól jobbra lévő pártok, mert alapvetően nem értenek abban egyet, hogy mit jelent ez a nemzetek Európája. Bár azt gondolom, hogy lehet, hogy erre tudsz nekem válaszolni, Ákos. Tehát én bízom abban, hogy te el tudod mondani, hogy tulajdonképpen mit takar ez a policy platform, mert amúgy a centrum tehát a néppártól balra lévő pártok, és amúgy nagyjából szerintem a néppárt is stratégiai célokban meg tudnak egyezni. Abban kevésbé, hogy ezt hogy érjék el, a néppártól jobbra lévő pártoknál viszont igazából ezt sem látom, és szerintem ez okozza a megosztottságot.
Én azt gondolom, hogy a fő különbség az az, hogy a stratégiai célokat a patrióta vagy challenger pártok, azok nem intézményi ideológiai szinten fogalmazzák meg, hanem szubstantív célok mentén fogalmazzák meg, amik persze nyilván eltérő nemzetállami szempontokból eltérő hangsúlyokat kaphatnak. És nyilvánvalóan ez a lényege, hogy itt nemzetállami politikai erők közötti alkukra és koalíciókra épül a vízió. Tehát alapvetően nincs szerintem arról szó, hogy feltétlenül lebontani szeretnék, vagy feltétlenül felépíteni szeretnének egy alternatív európai intézményrendszert. Szerintem az európai intézményrendszer működtetésében és alkalmas, pragmatikus, produktív esetben reformjában érdekeltek ezek a pártok. Nincs szó arról, hogy fel akarnák számolni az EU alapértékeit, hiszen a legtöbb kontinentális nemzet profitál ilyen vagy olyan módon, szerintem valamennyi Európai Uniós nemzetnek érdeke az Európai Unióban való működés és bennmaradás. Szerintem nincs érdemi politikai program a kontinensen, ami az Európai Unióból való távozásról szólna. Ilyen nincsen Magyarországon, ilyen nincsen Lengyelországban, ilyen nincsen Olaszországban, hogy csak néhányat mondjak azok közül, ahol nagyon erős ugye ECRS vagy patrióta pártok működnek. Franciaországban sincsen. Ausztriában sincsen. Itt igazából arról van szó, hogy szeretnénk-e további hatásköröket fokozatosan, lényegében automatizált intézményi mechanizmusokon keresztül elvonni a nemzetállamokról. Erre azt mondják nagy általánosságban, hogy nem, kivéve akkor, amiről megegyezünk. Szóval alapvetően egy pragmatista intézmény szemlélete van, nem egy automatikus jó vagy rossz értékelés kap egy-egy intézményi mechanizmus, hanem annak mentén kap értékeléseket ebben a világszemléletben, hogy az az adott nemzetállami érdeket szolgálja-e. És ez az egyik megfontolás. A másik megfontolás az, hogy viszont a patrióták érzékelnek olyan politikai problémákat, amik Európa gyengeségei, vagy Európa kihagyott gólhelyzetei adott esetben. Beszélhetünk itt iparpolitikáról, beszélhetünk itt szabályozásról, beszélhetünk itt a környezetvédelem és a gazdaságstratégia összehangolásáról. Vagy beszélgetünk itt a biztonságpolitikai, védelmi megfontolásokról. Tehát vannak olyan területek, ahol Európának akár közösen is dolgoznia kell, ahhoz, hogy labdába rúgjon, akár nemzetállami szinten fel kell szabadítania magát, hogy a nemzetállami szabályozási keretek alkalmassá váljanak erre. És ebben szerintem nem egy választást tesz ez a politika, egy nagy európai szakpolitika, egy-egy nagy európai szakpolitika, vagy egy nemzetállami szakpolitika mellett, hanem azt mondja, hogy üljünk oda az asztalhoz, és egyébként az alapszerződésekben meghatározott koordinációs mechanizmusokat, jogosultságokat, vétókat, és minden egyéb intézményi felhatalmazást figyelemben véve, korrekten alkudjunk meg az európai policy tartalmáról. Nem azt jelenti, hogy minden jelenlegi koordinációs mechanizmus jó, sokszor szükség lehet az intézmények reformjára is. De az intézmények reformja az nem jelentheti automatikusan a nemzetállami jogosultságok és hatókörök felszámolását, illetve centralizációját.
Leegyszerűsítő képrajzolódott ki a fejemben két alternatíva. Az egyik a meglévő rendszernek a jobb átétele, reformok, akár nagy reformok által is. A másik pedig a meglévő rendszernek a visszabontása, és a nemzetállami érdekérvényesítés politikai alkuk előtérbe helyezése. Tehát itt a reform, illetve a visszabontás jelent meg abból, amit elmondtál.
A reformot én éppen a patrióták és a challengerek oldalára
Így van,
írom.
Tehát hogy abból, amit mondtál, hogy a patriótáknak a jövőképe, az ideális képe az Európai Unióról, és erre mondom, hogy két alternatívet is kiolvastam abból, amit mondtál. Az egyik idevezető út a reformok irányából, a másik idevezető út pedig a szuverén nemzetállamok alkudozásainak, politikai érdekérvényesítésének a még keményebb tételéről, és hogy itt nemzetállamok egy relatíve könnyű, lightweight keretrendszeren belül ott birkózzanak meg egymással, van egy ilyen olvashatom arról, amit mondasz, és van egy olyan, hogy a meglévő rendszernek a reformokon keresztüli átalakítása.
A híd az a pragmatizmus és az alku. És meg kell találni a jó intézményi megoldásokat. Valamikor működtetni kell a létező kereteket, valamikor meg kell adni a nemzetállamok szemére a lehetőségeket arra, hogy ők kialakítsák a saját jó kereteiket. Mondok egy példát. Mondjuk ne akadályozzuk meg az adóversenyt, ami az egyes államok között van, hiszen az egy olyan adókartell lenne, amiben az alacsonyabb GDP-ű nemzetek nem tudnak, vagy alacsonyabb gazdasági indikátorokkal rendelkező nemzetek nem tudnak versenyezni a külföldi tőke bevonzásáért, hogyha megakadályozzuk azt, hogy saját adópolitikával.
Az egész Európai Unióban nálunk a legalacsonyabb az iparűzési adó, 9%.
Erről nyilván mi tudnánk külön gazdaságpolitikai beszélgetést, vitát rendezni.
A következő blokk az szerintem tartalmazni fog ilyesmit.
De az biztos, hogy itt van egy olyan szemlélet, hogy hagyjuk meg a nemzetállamok számára a lehetőséget, hogy kialakítsák a saját maguk által jónak látott politikákat. Vannak más problémák, ahol meg tegyük jóvá az európai szabályozást. Vagy alakítsuk úgy az európai intézményeket, hogy lehetőséget adjanak jó közös intézmények megtalálására. Tehát, hogy az, hogyha lenne stratégiája az Európai Uniónak bizonyos nagy környezetvédelmi területeken, és nem pedig a jelenlegi organikusan, vagy kevésbé organikusan, de az ipar felszámolását, vagy legalábbis részleges paralízisét okozó zöld politikákat támogatnánk, az egészen biztos, hogy hasznos lenne. Tehát nem mindig az a kérdés, hogy melyik szinten legyen a szabályozás, meg nem mindig az a kérdés, hogy építsünk vagy bontsunk. Valahol ez a megoldás, valahol az a megoldás. De a lényeg az, hogy ezek a nemzetállamok önkéntes együttműködése, illetve szuverén döntésének legyenek az eredményei.
Szerintem én egy kicsit máshogy karakterizálnám azt, amit az Ákos mondott. Hát sajnos arra, amit mondani fogok, a legjobb példa az a Weimari köztársaság, ezzel nem a nácikkal és a patriótákkal szeretnék egyáltalán párhuzamot vonni, csak azt a stratégiai motivumot szeretném, hát hogy is mondjam, felismerni ebben a két stratégiában, mind a patriótákéban, mind amúgy más valódi jobboldali politikai formációknak a stratégiájában, aminek az az állítása, hogy a centrista, liberális intézmények nem képesek megoldani a ti problémáitokat. Adjatok nekünk hatalmat, és majd mi megoldjuk. És mindeközben az a politika, amit mi ellenzékből folytatunk, az, hogy mi tök mindegy, hogy van-e értelme, tök mindegy, hogy kerestetek kompromisszumot, bármi van, nem. A Trumpék is ezt a stratégiát folytatják az amerikai törvényhozásban. Az előző speakert azért buktatták meg, mert hajlandó volt bármiben megegyezni a demokratákkal. Hajlandó volt elfogadni a költségvetést, és nem csinált egy óriási káoszt, amivel mindenki rosszul járt volna, hanem kötött velük egy alkut. És ezért a Marjorie Taylor Greene, meg a Matt Gaetz, meg ezek az arcok, megbuktatták ezt a figurát, és megválasztottak egy teljesen erőtlen speakert, aki amúgy rendkívül szélsőséges az amerikai politikában, és neki az volt a mandátuma, hogy bármit akarnak, nem. És én a patrióták politikájában is ezt látom, azért, hogy sikerüljön az európai tudatot eljutatni arra a konklúzióra, hogy lássuk be, a nap végén nem várhatjuk az EU-tól a megoldásokat. Nyilván azért nem, mert mi megakadályoztunk bármilyen megoldást, bármilyen együttműködést, de mivel erre lehetőségünk volt, ezért az EU erőtlen, és vissza kéne nyirbálni, vissza kéne nekünk adni hatalmat, meg jogokat, azért, hogy majd mi a nemzetállamok szintjén megoldjuk ezeket a problémákat, olyan problémákat, amiket nyilvánvalóan nem lehet nemzetállami szinten megoldani, amihez nyilvánvalóan a közös piacnak az együttműködése szükséges. Tehát például mondtad ezt a példát az adóversenyről. Pont az adóverseny a probléma. Tehát azok az EU-s tagállamok, ahol mondjuk az átlagbér alacsonyabb, meg a produktivitás alacsonyabb, még mindig versenyelőnyben bírnak azzal kapcsolatban, hogy most egy új gyárat hova építsenek fel, mert egy új gyárnak egyrészt valamilyen szinten képzett munkaerőre van szüksége, másrészt meg olcsó munkaerőre van szüksége. Attól még, hogy az adó ugyanannyi, ezek a versenyelőnyök, versenyhátrányok még mindig felállnak. Az adóversenynek a megállításának nem ez a célja, hanem az, hogy a hasonló gazdasági adottságokkal rendelkező országok között egy ilyen lefelé tartó versenyt megakadályozzanak, aminek az egyetlen egy nyertese, azok a nemzetközi multicégek, akikkel legalábbis retorika szintjén szemben áll ez a blokk, meg ezzel a kizsákmányolással, és próbálja magát egy ilyen proletár erőnek feltüntetni. Szóval én ezért nem értek egyet azzal, amit mondtál. Mert számomra ezt akarja ez a nemzetek Európája.
Nagyon nem értem, hogy egy politikai obstrukciót miért mosunk össze a szuverenista politikával, meg a nemzetek Európájának politikájával. Tehát itt arról van szó, hogy szeretnénk a nemzetállami hatásköröket megtartani, és kulcsfontosságú demokratikus döntések tekintetében, mégpedig az adópolitika például, hogy csak maradjunk ennél a például, az egy kulcsfontosságú nemzetállami döntés, amire közvetlenül demokratikus választások útján adnak felhatalmazást a nemzetek. Ilyen értelemben szerintem mindig egy önkéntes döntésnek kell lennie az ehhez kapcsolódó koordinációnak. És szerintem egészen természetes, hogy ennek kapcsán eltérő víziók fogalmazódnak meg arról, hogy milyen adórendszereket kell bevezetni, meg egyébként eltérő víziók fogalmazódnak meg arról is, hogy hogyan szinkronizálhatjuk ezt, vagy adott esetben ne szinkronizáljuk ezt európai szinten. És nem gondolom, hogy itt egy alapvető obstrukcióról van szó, mert ez egy példa volt, de vannak olyan politikák, ahol meg igenis szükség és nyitottság van bizonyos szintű koordinációra vagy együttműködésre. Hiszen lehet közös határvédelemről beszélni, lehet közös védelmi politikánk bizonyos elemeiről lehet közösen beszélni, beszélni szabályozási kérdésekről, ugye ezek a status quo részei, jól vagy rosszul a status quo részei, lehet arról beszélni, hogy jobb legyen tartalmilag a szabályozás az adott intézményrendszerben, meg lehet az intézményrendszer reformjáról is beszélni. Szerintem nem arról van szó, hogy itt lebontásról van szó, és nem is feltétlenül arról van szó, hogy a nemzetek Európájának politikája blokkolná az európai döntéshozatalt. Hiszen, hogyha ránézünk az elmúlt 20 év európai gazdaságpolitikai történetére, akkor azért nem azt látjuk, hogy a nagy válságok során az igazi jobb oldal, vagy a nemzetek Európájának víziója blokkolta volna meg azt, hogy potens és jó válaszokat adjunk a migrációs krízisre, potens és jó válaszokat adjunk a gazdasági világválságra, potens és jó válaszokat adjunk az európai egyéb gazdasági válságokra és problémákra, például a görög adósságválság. Tehát itt volt számos probléma, lehet, hogy egyes intézményi és gazdasági vagy társadalmi problémák esetén egyetértünk ezeknek a kezeléséről, másokban nem, de nem gondolom, hogy ez egy helyes értelmezése lenne az intézményi dinamikának, hogy itt egyszerű obstrukciós politikáról beszélünk. Nem obstrukcióról van szó, hanem egy eltérő vízióról, hogy mit milyen szinten kell megoldani, és mi az adott nemzetállami érdek. Egyébként meg ugye szubsztantíva is eltérő lehet egy holland érdek, meg egy magyar érdek, vagy egy szlovák érdek.
Ez az, amiről amúgy nem beszéltünk, a centrum-periféria szembenállásnak a szerepéről, ebben a, hogy tud ez a néppártól jobbra lévő frakció szerveződni. Szerintem ez az egyik, erről amúgy én örülnék, hogyha a jövőben beszélnénk. A másik pedig az, hogy most ne haragudj, de itt egy kicsit kötöm az ebet a karóhoz az adónak a kérdésében, itt nem eltérő víziókról van szó, hanem ez egy potyautas magatartás. Tehát példának okáért a globális minimumadó, amit rajtunk kívül mindenki azt mondta, hogy csináljunk az EU-ban, amerikai kezdeményezésre. Mi voltunk az egyetlenek, akik azt mondták, hogy nem, itt mi potyautasok leszünk, és röhögünk a markunkba, hogy a szlovákok, a lengyelek, a csehek, a románok, a bolgárok mind felemelik majd a társasági adót, ha jól emlékszem, hogy 10%-ra, mi meg megtartjuk 9-en, és akkor még ennyivel is tudjuk Magyarország tökevonzó képességét növelni. Amúgy hozzáteszem a magyar emberek kárára, akik ugye fizetik a 27%-os áfát, meg ezt a szélsőségesen tőkebarát, munkaellenes adórendszernek az összes adófajtáját. Szóval én azt gondolom, hogy itt nem eltérő víziók vannak arról, hogy mi lenne a jó.
Hogy mi a munkaellenes, arról lesz néhány szavam a következő rendben. Blogban. A
következő témánk a baloldal ideológiai, politikai, gazdasági és kulturális feltérképezésére, és a jobb oldal ideológiai, politikai, gazdasági és kulturális feltérképezésére teszünk kísérletet, mégpedig annak a bal és jobb oldalnak, amit kikízlése és pozíciója alapján hol populistának, igazinak, szélsőnek, keménynek is hív. Témaválasztásunk apropóját ezen politikai oldalakhoz sorolt politikusok és pártok sikere adja. Gondolhatunk itt Orbánra, Bolsonaro-ra, Milley-re, Trumpra, Le Pen-re, esetleg Bernie-re, illetve legutóbb Mélenchonra és az új népfront választási eredményeire, illetve az ezeket a pártokat és politikusokat illető kritikák és bírálatok leegyszerűsítő jellegére. Gondolok itt a fasisztázásra, vagy a komcsizásra, a rasszizmus vagy a kényszerállamosítás vágyaira. Abban ugyan biztosan lehetünk, hogy nézeteitket illetően egyik oldal szereplői sem egyformák, mi mégis megkíséreljük, hogy körülírjuk a populista bal és jobb koherens világszemléletét, amennyiben létezik ilyen, vagy lehet, hogy kiderül, hogy hatalomszerzési célból összeválogatott nézetek folyamatos, változó ideológiai köntösbe öltöztetett csomagjairól beszélhetünk inkább, amelynek esetében felmerül a kérdés, hogy vajon baj-e ez. És akkor itt jön az első kérdés, mi a viszonya a tökös jobb és a tökös baloldalnak a felvilágosodás eszményéhez? Gondolok itt arra a nyugati civilizációs projektre, hogy az egyéni szabadság és társadalmi igazságosság kérdését a tudomány, a tudományos gondolkodás segítségével válaszoljuk meg. Kérdezem ezt úgy is, hogy míg a tradicionális baloldal alapjait megadó marxizmust szokás ennek a hagyománynak a követői közé sorolni, a Burke-i, Devlin-i, McIntyre-i tradicionális jobboldal hagyományai ennek a projektnek a kudarcára hivatkozva fejtik ki a nézeteiket. Tehát a kérdés úgy szól, hogy mi a viszonya az igazságosságnak, a jónak, a helyesnek, az értéknek a tudományhoz. Segítheti-e a tudomány megválaszolni a közösségeinket érintő konfliktusos kérdéseket, legyen szó homoszexualitásról, prostitúcióról, az abortusz kérdéséről, vagy akár adózási kérdésekről, vagy a bennünk lévő erkölcsi érzék az, ami ezeket a dilemmákat eldönteni hivatott.
Most kezdeném én méghozzá azzal, hogy a kis témákban az Ákossal most azért szerintem jobban kijöttek a nézeteltérések, mint a korábbi kis témák során. És itt most ezért pont azzal kezdem, hogy mi az, amiben egyetértünk az Ákossal. Mi mind a ketten a populista, tökös, kemény, valódi oldalhoz tartozunk, csak pont a másik felén a politikai spektrumnak, de hogy ez nagyjából azt jelenti, hogy mind a ketten egyrészt egy elitellenes, populista álláspontot fogalmazunk meg, másrészt mind a ketten szemben állunk a jelenlegi státuszkóval, amit én úgy fogalmaznék meg, hogy a neoliberális globalizáció. Tehát a vita feltételei szerintem adottak. És a kérdés az, hogy a jelenlegi rendszer az meghaladta a saját hasznosságát, most pedig valami újra van szükség, mi legyen ez az új. Arról, hogy mi ennek a két oldalnak a viszonya a felvilágosodáshoz, én egy zsizseki anekdotával készültem, ahol azt a kérdést tette fel az öreg, hogy mi a különbség a nácizmus és a kommunizmus között. És az a különbség, hogy a sztálinizmus is a felvilágosodás, hogy is mondjam, ideológiai örökségéhez sorolható, ellentétben a hitleri nácizmussal. Abba az egyszerű okból kifolyólag, vagy hát az a példa, az az anekdota, hogy a Szovjetunióban, hogyha te voltál a nép ellensége, a liberális, a jobboldali, gyakorlatilag igazából bárki lehettél a kuláktól a mérnök értelmiségéig, aki nem értett egyet éppen a tervvel, akkor volt egy per, az egyik leghíresebb ilyen per, az az ipari párt pere volt, amit a Szolzsenyicin is megörökített, de hogy ez egy nyilvános perek voltak, kirakat perek voltak, ott volt a bíró, és neked be kellett vallani azt, hogy te bűnös vagy. Mindenki tudta, hogy körömletépés, szájbavizelés, a családtagjaidnak az életveszélyes megfenyegetése és szibériai deportálása volt, de neked ezt oda kellett állni, és be kellett vallani, hogy te egy bűnös vagy. Miközben a hitleri Németországban ez, hogy téged egy bíróság előtt megvádolnak azzal, hogy zsidó vagy, ez nem volt egy nem volt része a rendszernek, nem volt erre az egész színjátékra szükség, a hatalom eldöntötte, hogy te egy érinthetetlen vagy, és eltűntél a bal fenéken. Szóval ez most nyilván nem egy valódi válasz arra a kérdésre, amit a Dávid feltett, de
csak válaszolok az eredeti kérdésre. Az eredeti kérdés arról szólt, hogy mi a köze a jelenkori jobboldali és baloldali politikai mozgalmaknak a modernitáshoz, hogyan reflektálnak a felvilágosodás problémájára. Az András által elmondott anekdota szerintem nem kapcsolódik, vagy nem kapcsolódik a modernitás problémájához, vagy pedig hamis megvilágításban mutatja ezt meg. Azt gondolom, az én meggyőződésem szerint, az én világnézetem szerint, ami egyébként szerintem sokban hasonlít ahhoz a világnézethez, amit ma olykor igazi jobboldalinak, talán ebből a világnézeti szempontból nemzeti konzervatívnak szoktak manapság nevezni. Ugyan én más címkéket használok, de a nemzeti konzervatív az szerintem hasznos akkor, amikor ránézünk ezekre a politikai mozgalmakra. Éppen a totalitarizmus ellen fogalmazza meg magát ez a fajta konzervatív gondolkodás. Tehát a totalitarizmust minden esetben a felvilágosodás radikális programjának totális megvalósításához és egyébként kisiklatásához köti. De ez nem azt jelenti, hogy a konzervativizmus az egyben a felvilágosodás programja ellen fogalmazza meg magát. A konzervatív, akár Burke klasszikus konzervatív, itt egyébként nem, ugyan itt most nem az igazi jobb oldal, meg a liberális konzervatívok harcáról beszélünk, hanem itt egész egyszerűen általánosan a konzervatív szellemről beszélünk. És a konzervatív szellem az tudja, hogy ő is a modernitás gyermeke. Tudjuk, hogy ebben a társadalomban élünk. Tudjuk, hogy nagyon kevés esélyünk van ugye ahhoz, hogy megszabaduljunk a technológiától. Használjuk mi is a technológiai vívmányokat. Mi is azokban a társadalmi szövetekben élünk, ahol a család úgy működik, ahogyan működik, ahogyan a mobiltelefon úgy működik, ahogyan a modern politikai társadalmak meg vannak szervezve, vagy a modern ipari társadalmak meg vannak szervezve. Tehát tudjuk, hogy mi a modernitás gyermekei vagyunk. Egy. Kettő. Van kritikánk a modernitással szemben. Látjuk azt, hogy a modernitás emberképe és történelemképe az nem alkalmas arra, hogy teljes egészében választ adjon a hogyan éljünk, és miért létezünk, és mi az életünknek a célja nagy kérdéseire. És ezért látjuk azt, hogy ahhoz, hogy megszervezzük a közösségeinket, akkor megszervezzük a családi életünket, megszervezzük a baráti életünket, megszervezzük a társadalmi életünket, ahhoz szükségünk van más dolgokra is. Szükségünk van a tudomány megoldásának tűnő, vagy a racionalitás megoldásának tűnő eszközökre. Ezekkel egyébként sokszor ugye a modernitás paradigmáiban élünk, és mozgunk benne. Másik oldalról meg szükségünk van az őseink tudására, szükségünk van a hagyományokra, szükségünk van a társadalmi intézményekben tovább élő tudásra, de nem fetisizáljuk ezeket az intézményeket, hiszen éppen ez a új igazi jobb oldal azért látja azt, hogy hiszen már 300 éve legalább ugye itt ebben a modern világ élünk, nem lehet minden intézményt a konzerválás igényével megközelíteni. Tehát vannak jól működő intézmények, vannak rosszul működő intézmények. Néha reformra van szükségünk, néha forradalomra van szükségünk. Igazából ez az igazi jobboldali program, ez látja azt, hogy a történelem folyásában az értékekhez kell ragaszkodnunk, meg a jó megoldásokat kell megkeresnünk. Ugye előző vita jól megmutatja, hogy mi nem intézményt bontani vagy építeni szeretnénk ideológiai szinten, persze, hanem szeretnénk megtalálni jó megoldásokat. Szeretnénk megtalálni azt, hogy azok az értékek, meg azok az emberi dinamikák, meg egyébként azok a produktív outcome-ok, azok eljöhetnek-e bizonyos intézményekben, vagy pedig keressünk helyette más intézményeket. Tehát szerintem ez az ilyen filozófiai szintű szemlélet. Ilyen értelemben az igazi jobboldal is egy konzervatív program, csak egy másfajta konzervatív program, mint ami a 20. század második felében, vagy a neoliberális paradigma korában az elmúlt 30-40 évben domináns megközelítés volt, akkor máshogy értelmeződtek a domináns konzervatív programok. Most pedig úgy értelmeződik, hogy találjuk meg a válaszokat, lényegében ilyen intézményi agnosztikával, és keressük meg ebben, hogy hol van a társadalom alap fundamentumait adó emberi közösségeknek a szerepe, hol van ebben a spiritualitás szerepe. Tudjuk azt, hogy a nyugati világ az ugye egyszerre épült fel a vallásból származó gondolati keretekre, egyébként még a tudományos szemléletünk is vallásos alapokon alakult ki. Meg tudjuk azt, hogy van egy szekuláris világunk, ami kiépült, nem is csak a felvilágosodás kezdete óta, hanem még korábban elkezdett kiépülni, de az felvilágosodásnyiben felgyorsította ezeket a folyamatokat. Van egy tudományhoz való speciális viszonyunk, van egy technológiához való speciális viszonyunk. Mi látjuk a visszásságait a technológiának, látjuk a visszásságokat a tudományvallásnak, de ettől meg élünk a technológiával és a tudománnyal, és nem vagyunk tudomány vagy technológia ellenesek. És ilyen értelemben szerintem a legfontosabb következtetés az, hogy ez megint csak egy eklektikus világnézet, ami értékek szerint próbál navigálni a világban. Azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy Leo Strauss nevű filozófus mondta, egyrészt az, hogy a totalitárius rendszerek azok a modernitás tragikus kiteljesedései, beleértve a sztálinizmust, és beleértve a német nihilizmust, amiből kialakult aztán később a náci megoldás. Tehát, hogy ezek kisiklásai a modernitás szellemének, miközben nekünk inkább temperálni, mérsékelni kellene a modernitásnak a atomizáló tendenciáit, elidegenítő tendenciáit, nem tudunk csak ebben a technológiai racionalitásban, hierarchiában élni, hanem szükségünk van a spirituálisra, szükségünk van az emberire, a transzcendensre, a családra, a hazára, a vallásra, tehát vannak lelki igényeink. Ami ebből, és akkor itt befejezem, mert látom, hogy telik, ami ebből kifejezetten fontos, hogy a nyugati ember, az, ahogyan Leo Strauss nagyon szépen megfogalmazta, igazából Athén és Jeruzsálem kettősségében, Athén és Jeruzsálem között ingadozik, ebben él, és azt hiszem, hogy integrálnunk kell egy jó politikai vízió, az Athén igényét, az, hogy mi tudjunk termelni, tudjunk növekedni, gyarapítsuk a közönségünket, és Jeruzsálem igényét, hogy a gyökereinkkel és adott esetben a transzcendenssel is kapcsolatban maradjunk, hogy meg kell valamilyen hitből, vagy pedig szilárd értékből fakadó fundamentum. Ilyen értelemben ezek a mi talapzataink. Van a világban tudományos tudás, van megkérdőjelezés, szkepszis, és van kinyilatkoztatás és adottnak vett érték is. És mi ilyen értelemben nem vallási fundamentalistek, nem totálisak vagyunk, nem technológia fundamentalistek, nem libertáriusok vagyunk, akik a konzervativizmust egy piac fétisben élik meg, hanem jó megoldásokat keresünk térben és időben elhatárolt problémákra, és ezért változik az eszköztárunk, ezért nehéz besorolni azt, hogy éppen több európai koordinációt, hogy kevesebbet szeretnénk. A jó megoldást keressük, ami hasznos lesz a közösségeinknek.
Említetted Leo Strauss-t, aki a náci Németország elől menekült Amerikába, és komoly demokrácia kritikát fogalmazott meg, és ez lesz a következő témánk, mint a populista jobb és baloldal demokráciához, központosításhoz való viszonya, de előtte még arra lennék kíváncsi az alapján, amit mondtál, hogy mi a viszonya ennek az igazi jobboldalnak, ahhoz a klasszikus, tradicionális jobboldali problémához, hogy nem tud mit kezdeni a tradicionális konzervativizmus az érték különbséggel. Két egyén között nem létrehozható az, hogy mit fogadnak el mindketten a helyesnek, az értéknek, a jónak, hogy ezekkel a dilemmákkal a tradicionális jobboldal azt mondta, hogy akik többen vannak, az lesz az igazság. Erre próbál az igazság, az egyéni szabadságjogokon keresztül, a demokrácia projekten keresztül valamilyen kibékítést, megoldást ajánlani, a felvilágosodás, a tudományon keresztül, hogy fogadjuk el, hogy az tény, a valóság állandó állapota lesz, hogy nem lesz mindig azonos mindenki számára, hogy mi a helyes. És arra vagyok kíváncsi, hogy követi ezt, az igazi jobboldal, ezt a hagyományát a tradicionális jobboldalnak, vagy reflektál rá?
Szerintem a jelenkori nemzeti konzervatív, patrióta, igazi jobboldali mozgalmak, ugye nem feltétlenül mindig mindenhol ugyanazt jelentik, de ezek a mozgalmak szerintem, mondom, nagyon sokban a modern politikai demokrácia intézményrendszerében működnek, nagyon sok felvilágosodásbeli értéket magukévá tesznek. Ugye alapvetően többféle társadalmi csoport áll a mögöttük álló koalícióban. Szerintem definíció szerint ezekben a jobboldali tömörülésekben, ezek tömörülések, mert a nevekben sokszor megjelenik, itt koalíciók vannak. Szerintem lényegükből fakadóan belül is tartalmaznak valamilyen értékpluralizmust, meg egyébként képviselt politikájukban, szakpolitikájukban is van valamiféle pluralizmus. És igazából csomószor a pluralizmus társadalmi megnyilvánulásáért küzdenek, hiszen vannak azért a modern liberális mainstreamnek is totalizáló tendenciái. És igazából csomószor a társadalmi diskurzus arról szól, hogy így a vallásszabadság az egészében megjelenhet-e. Csomószor a társadalmi diskurzus arról szól, hogy ezek az általad is nagyon helyesen említett értékkülönbségek bizonyos fundamentális morális ügyek környékén, ezek leképeződhessenek a társadalomban. És szerintem a pluralizmus megjelenését szeretnénk különböző eszközökkel kikényszeríteni. Vannak olyan dolgok, amikben ugyanakkor ezek a társadalmi mozgalmak, meg ezek a politikai mozgalmak szeretnének bizonyos értékminimumokat rögzíteni a társadalmi rendszert. Tehát ilyen értelemben nem különbözik más politikai mozgalmaktól, amik szeretnék a saját morális igazukat érvényre juttatni. Tehát értem, ez egy politikai harc, amiben van egy csoportosulás, ami egyrészt szeretné, hogy a modern demokrácia szabályai szerint, meg egyébként a közös demokráciánk alapját adó klasszikus republikánus intézmények szerint, és direkt nem klasszikus liberális intézményeket mondok, mert félreérthető, de hogy ugye vannak nyugati típusú demokráciánk, amiben vannak republikánus intézmények is, meg van maga a demokrácia is, ebben mozogva ezeket az egyéni szabadságokat, meg plurális kultúrákat tartsuk fent, és jussunk politikai konszenzusra, vagy többségi típusú döntésre bizonyos ügyek kapcsán. És nem véletlen az, hogy nem ugyanúgy viszonyulnak a különböző országok nemzeti konzervatív pártjai az abortuszhoz. Tehát az eredeti kérdésre válaszolva, a jelenkori populistának, igazi jobboldalnak nevezett mozgalmak, azok sokszínűek belülről is, van belőlük egy belső pluralizmus, csomószor a pluralizmus értékeit képviselik a társadalomban, de vannak bizonyos ügyek, egyébként szerintem ezek országról országra, közösségről közösségre változnak, hogy melyek az ügyek, amiben meg fix értékfundamentumokat próbálnak többségi alapon képviselni a társadalomban, és egyébként többségi felhatalmazással szeretnének rögzíteni bizonyos fundamentumokat. Tehát, hogy vannak értékválasztások, de van egy általános pluralizmusra való igény, és ezek a mozgalmak szerint az nagyon fontos, hogy a demokrácia gyermekei és demokratikus politikában szeretnének eredményt elérni, és erre a hogyan éljünk kérdésre választ.
Tudományos gondolkodás és a tudományos módszer beemelését a politikába, arra nem tértél ki, ezért csak sejteni tudom, a modernitást használtad, talán a tudomány helyett, és hogy arra sokat hivatkoztál. Az volt a gyanú, mintha egy kicsit engedékenyebb lenne a tudománnyal szemben, a tudományos projekttel szemben az igazi jobb oldal, a klasszikus vagy tradicionális jobb oldalhoz
képest. Az igazi jobb oldali platformokban vannak tradicionalisták és nem tradicionalisták. Vannak klasszikus szabadelvűek, akik távol állnak a mai liberálisoktól, csak hogy biztosak legyünk benne, de vannak egyéb politikai mozgalom, egy sokszínű mozgalom, sokszínű társadalmi bázissal. Ugye, hogyha az egész szavazótömeget nézzük, akkor meg számos olyan társadalmi szegmens van benne, aki nem feltétlenül eszmerendszerek mentén.
Van egy belső pluralizmus, és a kérdés az, hogy aki nincs benne ebben a belső pluralista körben, azzal mi a módszerünk arra, hogy az együttélés szabályát közösen ki tudjuk dolgozni.
Ugye a republikánus és demokratikus intézmények működtetése és tisztelete. Tehát, hogy ugye az egyéni szabadságjogoknak a tiszteletben tartása és működtetés.
Innen fogjuk folytatni jövő héten a populista jobb és populista baloldal összehasonlításával, feltérképezésével, megismerésével. Köszönöm szépen, hallgatók, hogy velünk voltatok. Hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig jó politizálást. Sziasztok!